153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Mai Lélekmód magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Végtelen öröm számomra, hogy közel egy év múlva folytathatunk egy riportot. Magyar Lajosné Margitka nénivel ígértük, hogy lesz folytatás. Középiskolai matematika-fizika szakos pedagógus ikon ő. Nagyon-nagyon sokan szeretik, azt is eláruljuk, a leghallgatottabb riportunk volt. Közel 5000-en hallgatták meg csak utólag adásban. Nyilván tükrözi ez azt a szeretetet, amellyel körbevesznek itt a városban és a környéken. Sőt, követelték a folytatást, hiszen úgy hagytuk abba. Köszöntelek, Margitka néni, szeretettel.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és örömmel jöttem el a második fordulóra.
Ugye, mint egy matek versenyen, a matematika forduló. Azt ígértük a hallgatóknak akkor egy éve, hogy ugye olyan gazdag életutad van, unokák, nagyon izgalmas és nehéz és szép fordulatok az életedben, hogy nem jutottunk el igazából addig, hogy középiskolai matematika-fizika szakos tanárként milyen szakmai életutat jártál be, hiszen nem jutott rá idő. Viszont tudják, akik ismernek téged, hogy hivatásként vagy igazán pedagógus, és rengeteg tapasztalatot gyűjtöttél össze. Úgyhogy ennek teszünk most eleget. De mielőtt ebbe belevágunk, még tovább csigázzuk a hallgatókat, el kell áruljuk, hogy egy csodálatos eseményen voltál néhány napja az egyetemen. Mesélj erről nekünk.
Igen, szeptember 23-án kaptam kézhez a gyémánt diplomámat Szegeden Tudomány Egyetemen. Egy csodálatos épületben, ünnepélyes keretek között, a Tiszaparton, az ifjúsági rendezvényházban.
Mit jelent ez a gyémánt diploma?
A gyémánt diploma azt jelenti, hogy 60 évvel ezelőtt szereztem meg a matematika-fizika szakos diplomámat, és ennek keretében köszöntöttek bennünket. Együtt volt ezen az ünnepségen a természettudományi kar mindenféle természettudománnyal kapcsolatos 60 évet, 50 évet, sőt 70 évet megélt hallgatója, és volt egy 80 évvel ezelőtt szerzett diplomás matematika-fizika szakos hallgató is lélekben volt velünk.
104 éves, ugye elárult.
104 éves lesz, 3 hónap múlva, és csodálatos szellemi frissességgel, írásban a lánya által elküldött levélben köszöntötte az intézményt, az anya intézményt, mert igazán most veszem észre, hogy nekem nem csak a középiskola volt az alma máterem, hanem az egyetem is.
Ez annyira különleges és olyan szép dolog az egyetem részéről is. Hányan voltatok, és csak természettudományos diplomások voltak, vagy más?
Csak természettudományos diplomások voltak. Összesen 194-en voltunk. Vegyészek, földrajz, kémia szakos, kémia fizikások, matfizesek, informatikusok, csak matematikusok, és csodálatos, értelmes, kitekintetű, őszhajú emberek voltak jelen.
Fantasztikus lehetett ez az ünnepség. Nagyon örülök, hogy erről is szót ejthettünk. Margitka, kezdjük a szakmai életpályád elején. Mikor végeztél te, és gyakorlatilag hogy indult a pályafutásod?
Én 1956-ban végeztem, a diplomámat 1957. február 28-án kaptam meg, és pályafutásomnál a említésre méltó a 6 éves Kunfehértói gyermekotthonban való nevelői munkám. Csodálatos, nehéz 6 év volt, amíg ott tartózkodtam. A gyerekek lelkivilágát, családi hátterét megismerve rádöbbentem, hogy mit jelent a gyerekek életében, a család életében az egész kerek család, anya, apa és a gyerekek. Nagyon szomorú életű lánykák voltak, csak lány otthon volt, akiket ritkán látogattak, ha látogatták, akkor nevelőszülők látogatták. És 56-ban a szülők úgy gondolták, némelyek, hogy nem tudják megvalósítani önmagukat, és leléptek, és a gyerekeket vagy a szomszédra, vagy nagymamára hagyták, vagy a megyei Gyevinek, a gyermekifjúsági védelmi osztálynak ajándékozták, és akkor mi Kunfehérton velük foglalkoztunk.
Itt a nevelő voltál, vagy már a matematika-fizika tanítás
csak
működött?
Nevelő munkám volt, nevelő voltam. Szinte egész nap velük voltunk, bent laktunk az intézetben, akár éjszakai probléma volt, akkor is mindig kéznél voltunk. Csoportot kaptunk, és a csoport 10-12 lánygyerekből állt, akiknek próbáltunk kismamájuk lenni bizalommal, és tudatos neveléssel alakítani őket.
Hát akkor mondhatná azt, hogy a lehető legnehezebb terepen kezdted meg a pályafutásodat tanárként, pedagógusként, hiszen a pedagógiai munkában egy ilyen nehéz sorsú, szomorú sors, ahogy te fogalmaztál. Milyen emlékeid vannak ebből az időkből? Örömeid vagy nehézségeid?
Örömeim, amikor a gyerekek kijöttek az iskolából, a falu iskolájába, és jöttek haza idézőjelbe az otthonban, és akkor körbefogtak, és meséltek a napi élményről, vagy a jó sikerült matematika óráról, vagy csak ők tudták megoldani azt a típusú matematika feladatot, mert sokat gyakoroltuk, tehát én tudtam hasznosítani az egyetemen tanultakat is. Bánatom az volt, amikor őket láttam szomorúnak. Egy történetet elmesélek. Karácsonyra általában nevelőszülők hazavitték a gyerekeket, és volt egy kislány, Cirok Erzsike, nem él már, de nagy tisztettel gondolok rá, ott maradt közöttünk 6 társával együtt karácsonykor, és elsírta magát, hogy ő nem kell senkinek se. Utána próbáltunk szerezni egy dunaföldvári nyugdíjas tanítónőt, aki próbálta az így elhagyott gyerekeket is támogatni. Sajnos nem sikerült úgy viselkednie, hogy megszerette volna őt, és maradt nálunk az otthonban. Ez egy nagyon szomorú élmény volt számomra, és ez még most is előjön, hogy ő nem kellett senkinek. Ugyanezen a karácsonyon az egyik kislány repdesve indult haza a nevelőszülőkhöz, és egy nap után, karácsony másnapján megjelent, és Ilonka, hát haza akartál menni. Igen, de 4 aludtunk egy ágyba, és piszkos volt az ágynemű. Tehát nálunk, ahol 18-20 gyerek volt egy hálóteremben, még ez is sokkal jobb volt, mert tiszta ágynemű volt, és egy maga aludt az ágyba, és az csak az övé volt. És rájöttünk arra, hogy ezeknek a gyerekeknek nem lehet egyen ruhát osztogatni, hanem különböző kockás mintájú ruhákba, ami csak az övé és csak ő rá. Tehát próbáltuk az egyént úgy alakítani, formálni, hogy rájöjjön arra, hogy értékes ember.
Jaj, csodálatos. Hamarosan folytatjuk, hallgatóink maradjanak velünk, feltétlenül Magyar Lajosné, Margit Karnélivel beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat, és folytatjuk mai beszélgetésünket Magyar Lajosné Margitka nénivel, matematika-fizika szakos középiskolai nyugdíjas tanárnőnkkel városunkban. Nagyon sokan szeretik, ismerik őt. Szakmai életpályájáról beszélgetünk, és ott tartottunk, hogy 6 évig a Fehértói Gyermekotthonban nevelőként dolgozott, ahol rendkívüli tapasztalatokra tett szert. Hogyan alakult a pályafutásod később, és hogyan tudtad az ott szerzetteket kamatoztatni?
1962-ben, tehát 6 év után volt lehetőség a Sziládi Áron gimnáziumba bejutni, Katonics Sándor igazgató úr idejében, és akkor annak rendje módja szerint a szakmai munkaközösségben úgynevezett iskolaszékfoglalót kellett tartani. Én a Családi Életszerepe a Gyermek Lelki és Fizikai Fejlődésében címmel próbáltam összefoglalni a tapasztalataimat és elmondani. És akkor a legnagyobb dicséretet Friedrich Lajos bácsitól, a gépészmérnök tanártól, fizika munkaközösség vezetőjétől kaptam. Azt mondta, hogy kollégina, magának semmi problémája nem lesz itt a gyerekek nevelésével, mert annyi tapasztalata van. Nagyon jó közösségbe kerültem, akkor nyáron már dolgoztunk a szertárrendezésben, és jól elfáradva, jó munkát végezve, Friedrich Lajos bácsi 2 óra tájban ebéd után, illetve még ebéd előtt álltunk, mondta, hogy ne menjünk el, mert van egy meglepetés. Mi arra gondoltunk, hogy valami kis eszemiszom lesz, mert jól végeztük a dolgunkat, de nem az lett, hanem levett egy kis szekrénykéről egy takaró lepelt, és benne volt a gőzgépmodell. Hát mi csak nagyot néztünk, és akkor ő beindította, és az a zakatolás, ahogy a Lajos bácsi lelki sugárzása látszódott, hogy működik a gép, mert ő azt szerkesztette, és ő készítette ennek a gépnek a modelljét, és igaz, hogy 2 hónapig utána szárítgatta, hogy rozsdamentes legyen, és megint rátegye a repelt. Életemnek ez volt a legnagyobb élménye, és mindannyian szakos tanárok nagyon nagy kitüntetésnek vettük. Eszünkbe se jutott a pogácsa, vagy a bambi hiánya, hogy mivel kínált volna meg bennünket. Nagyon jó közösségbe kerültem. Én olyan hálával gondolok vissza a Sziládi tantestületére, a régiekre, és még Katonics Sándor igazgató idejében, meg a továbbiakban is. Egymás segítése volt a jellemző, semmi konkurencia vagy szakmai féltékenység, különböző szakos tanárok a felvételi érdekében úgy összetudtunk dolgozni. Megemlíteném a horvát házaspár biológiából, kémiából kezdetben Rácz Fodor tanár úr, Varkas Abián, Modokné, Ica, lehet, hogy kihagyok, de meg kell említenem a közgázra menő gyerekeknél Szabó Miklósné Klárit, aki történelemből úgy föl tudta készíteni a gyerekeket, hogy kapásból a matematika mellett a közgázra bejutottak a Sziládiból, de hát erről majd egy kicsit későbben. Ez volt a beindulásom, és ami engem nagyon-nagyon biztatásként érintett, Katonics Sándor igazgató, idézőjel mondom, szigorúsága, elvárása, felkészüljünk az órákra, időben elinduljunk órára, folyosón nincs félrehúzott beszélgetés, hanem azt a 45 percet ki kell tölteni. Ez nekem nagyon tetszett, és általában az egyéniségemhez tartozik, hogy én időbe szeretek mindenhova elmenni, inkább én várakozok egy kicsit, mint rám várjanak, és nagy-nagy segítséget kaptam minden területen.
A Katonics igazgató úr ezt hogyan érte el egyébként? Mert ugye mindig nehéz, szokták mondani, nehéz egy osztályt rendbe tartani, de egy tanári közösséget is nehéz rendbe tartani, hogy összeszít a csapatot, hogyha véletlenül voltak, akik késtek, vagy ott állt az ajtóba, figyelte, hogy elindul-e. Kíváncsi lennék, hogy hogyan.
Szerintem ez már előzőleg is, nem akkor kezdte, hanem már előzőleg is szokás volt, elég volt csak bejönni a tanáriba, akkor már szedtük a felszerelésünket, és akkor indultunk. Én soha őt kiabálni vagy korholni nem hallottam, elismerő szavak voltak. Első hónap után jöttek hozzám látogatni szakos kollégák, órát látogatni, és akkor óra végén az osztály előtt, még ma is megvannak azok a diákok, osztály előtt is megköszönte az együttműködést a tanárnővel, hiszen egy bemutató óra, matematika óra volt. Tehát ő nagyon közvetlen volt, de mindig éreztük az irányítását, és én nekem ez tetszett. Nem az, hogy poroszos volt, ha valamivel megbíznak, akkor azt el kell végezni, időbe oda menjek, hajtsam végre, én vegyem észre a pozitív eredményt, vegyem észre esetleg a negatív eredményt is. Utána én is így csináltam az óráim után.
Éppen az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen, amit most elmondtál az igazgatóról, ez te rád is jellemző volt, akik sokan ismernek. Nyilván talán ez a két vonásod, egyrészt, hogy nagyon pozitív, tehát nagyon sokszor dicséred a diákokat, ugyanakkor nagyon határozott is vagy. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, és arra lennék kíváncsi, hogy kezdőtanárként milyen nehézségekkel szembesültél, tehát mik voltak a legnagyobb feladatok, amik rád vártak. Hallgatóink, maradjanak velünk, Magyar Lajosné Margitka nénivel beszélgetünk szakmai életútjáról.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel, és folytatjuk mai beszélgetésünket Magyar Lajosné Margitka nénivel. Ott tartottunk, hogy 6 év gyermekotthoni nevelői munka után, amelyben rendkívül sok emberi tapasztalatot, pedagógiai tapasztalatot szereztél, elkezdted a munkát a Sziládiban. Kezdő tanárként mondtad, csodálatos környezet vett körbe a kollégák, nem volt szakmai féltékenység, segítettétek egymást. Mégis nyilván egy kezdő tanárnak sok nehézsége van. Mik voltak azok a feladatok, amikre visszaemlékszel, amik ezt az időszakot jellemezték számodra?
Elsősorban azt vettem észre, és látom a többiektől is, hogy készülnek órákra. Tehát ez a legfontosabb, hogy uralni tudjam az órát, ahhoz pedig biztos előkészület kellett, és nem csak annak a kis rövid anyagnak a tudása, hanem még előre látni, hogy én most miért hangsúlyozom ki ezt vagy azt a részt, akár matematika, akár fizikából. Tehát a tudatos felkészülés, én nem szégyellem bevallani, hogy még 2014-ben, amikor abba hagytam a tanítást, még akkor is készítettem óravázlatot. Ha a matematika feladatok mindegyikét nem is oldottam meg végig, de milyen lépések, és ahhoz a feladat megoldáshoz milyen régebbi anyagra van szükség, és fölhívni a figyelmét a gyereknek a házi feladat megoldásához. Ha nem jut eszedbe, akkor nézd meg 9-ben ezt így és így tanultuk, és most ezt fogjuk használni. Tehát a tudatos készülés, és ezzel tudtam áthidelni azt, hogy én a gyerekek előtt hiteles maradtam tudásban, elfogadták az irányítást, és minden óra végén, nagyon röviden, például egy-egy mondattal értékeltem ilyennel, hogy ma nem volt könnyű veletek dolgozni, például, és akkor indokoltam, hogy miért. Vagy köszönöm, ma nagyon szép volt az óránk, és a gyerekeket látni kellett, hogy egymásra néznek, és hát most örömet szereztünk magunknak is, meg nekem is. Még valamit szeretnék mondani. Tudatosan terveztem azt, hogy időbe odaérek, bemegyek az órára, most a régi Sziládiról beszélek, és a gyerekek fölálltak, és én addig nem fogadtam el a hetes jelentését, még mindenki rám nem nézett. Akkor fordultam a heteshez, és ezzel, és akkor megköszöntem a jelentését, és akkor foglaljatok helyet, és ez az a pillanat volt, amikor a gyerekek érezték azt, hogy na, bent vagyunk, attentől kezdődik az óra. És a legvégét pedig az előzőek alapján zártam. Elmondok egy példát, független attól, hogy ez mikor történt, nem olyan régen. Bemegyek az órára, az ajtó mellett szemetes láda, padlón papírgalacsinok, kifli maradványok, és megállok egy lépésre tovább. A gyerekek fölcsihelődnek, és fölállnak, és a hetes jelentene. És akkor mondtam, hogy én ilyen szemétben nem tudok dolgozni. Kérlek, gyere segíts összeszedni a szemetet. A hetesnek mondtam. De nem én dobtam szét, mondja a gyerek. Mondtam, én sem. Gyere, szedjük össze. Harmadik órára, amikor egyszer ezután bementem, nem volt szemét a szemetes láda körül. Nem üvöltöztem, nem hordtam le ilyen olyan silány, meg ez hasonló. Először is személyes példa. Lehajoltam, és én is szedtem a gyerekkel együtt. Mikor az egyháziba kerültem, annyi volt több és szebb az óra kezdésem, hogy ott áldásbékességgel óra előtt köszöntünk. Ha első órám volt, akkor pedig az igét olvastuk föl. És nagyon érdekes volt, mert elég volt a gyerekeknek csak annyit mondani, most meghallgatjuk, hogy a mai napra milyen örmet ajánlanak nekünk, és a gyerekek ülve, magukba nézve, lehajtott fejjel meghallgatták a fölolvasott egy-két perces igét, és ezután kezdődött az óra. Úgy szerettem ezeket az órákat. Ott nem kellett fegyelmeznem. Előfordult, hogy beszélgettek. Ránézek először, nem reagálnak, nem tűnik föl, hogy én figyelem őket, végül megállok az óravezetésben, és akkor megvárjuk, még befejezi az a két ember a mondani valamit. Nem sokszor fordult elő.
Margitka, annyira jó ezt hallgatni. Az órakezdés egyébként nekem is így szokott történni, tehát hogy ezt teljesen azonosulni tudtam, hogy amíg nem húzza össze a figyelmét a közösség, a csoport, addig nem lehet elkezdeni az órát, ehhez sokan ragaszkodnak mai napig is. Feladatok, ugye azt ígértük, hogy egy kicsit mesélsz arról, nekünk ez nagy segítség, tehát amit mondasz, ez mai napig igaz, hogy egy tanár, ha hátra tekint, hogy mit vettünk, előre tekint, hogy mit fogok tanítani, akkor tudja jól hangsúlyozni. Hogyan zajlott le egy óra például a kezdetétől? Ugye itt mondtad, de nagyon fontos, hogy együttkezdés, de házi feladatot kikérdezte, táblánál feleltek, ez érdekelne.
A hetes jelentése után természetesen az következett, hogy volt-e gond a házi feladattal. Ez volt a kérdésem. Akkor volt, aki föltette. Tudnék én, ha nem oldottam meg a házi feladatát, de láttam, hogy küszködött, a füzetben nyoma volt és elakadt, akkor én azért nem róttam meg a gyereket. És akkor valaki föltette a kezét, hogy ő eddig-e vagy addig eljutott, mondom, akkor gyere a táblához és nézzük meg. És sikerült leszoktatnom a gyerekeket arról, hogy büntetésnek vegyék, hogy pont aki jelentett, azt hívtam ki. És akkor jé, tényleg ezt vagy azt kellett volna csinálni. Kérdeztem, hogy továbbiakban van-e még más gond, és hogyha olyan valaki volt, akinél láttam, hogy tudáshiány van, hát akkor meghívtam egy kis teázásra a műhelybe. Tanítás után ez a teázás, ez nem csak az volt a neve, és akkor már tudták, hogy egy kis korrepetálás következik. ezt nagyon hasznosnak találtam.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, már csak azért is, mert ugye korrepetálásról beszéltél, és fogunk arra fele kanyarodni, hogy a, nem csak az eminens és versenyző tanítványaid emlegetnek téged hálás szívvel, hanem de főleg talán azok, akik a kettessel küzdöttek, és talán az életet jelentette számukra az a módszer, amit te követtél. Feltétlenül maradjanak velünk, Magyar Lajosné Margit Karinivel beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel, és folytatjuk mai beszélgetésünket Magyar Lajosné Margitka nénivel tovább. Óránál tartottunk házi feladat. Mondtad, hogy kikérdezted a házi feladatot, és aki nem tudta, azt kihívtad a táblához, de elérted, hogy ne büntetésnek vegye, illetve korrepetáltál is. Mielőtt kanyarodni fogunk a gyengébb tanulók felé, mert az egy nagyon érdekes dolog, ahogyan te azt kezelted, nagyon sikeresen. Folytassuk az órát, tehát megvolt a házi feladat.
Igen, és akkor az új anyag kitűzése, táblára fölírtam a címet, nagyon sokat dolgozom, hát akkor még csak táblán dolgozunk, én inkább a régiekről beszélek, és nem hátat fordítva a diákoknak, hanem velük együtt. Na most egy példát hadd ragadjak ki, mintha most lenne a másodfokú egyenlet oldóképletének levezetése. Nem szeretném a hallgatókat ezzel untatni, de ezt azért tartom gyönyörű példának, mert tizedikes anyag, és felhasználjuk a kilencedikes anyagot is. És ehhez nekem előző órán csak egy mondatban a házi feladat feladásákor meg kellett jegyeznem, hogy most nézzétek át a nevezetes azonosságokat a holnapi napra, vagy a következő matematika órára. Tudni, itt mikor levezetjük, akkor hogy mi mindenre kellett figyelni, és ezen keresztül tanítottuk meg a gyerekeket felelősen dönteni. Tehát van egy másodfokú egyenlet, általános, nem szám együtthatókkal, hanem betű együtthatókkal, akkor milyen kikötéseket kell tenni, hogy mire figyeljenek, hogy mitől másodfokú. Hát úgy, hogy a négyzetes tag együtthatója nem nulla, ugye magától értetődik. Ezt később fel is használtuk. Utána szeretnénk egy olyan összefüggést keresni, amelyet csak az együtthatókkal tudok kifejezni, és ehhez használtuk a teljes nézeti kiegészítés módszerét. Ehhez kellett a kilencedikes anyag. Szorzattá alakítottunk egy polinómot, vagy egy másodfokú polinómot. Sikerült szorzattá alakítanunk, ami egyenlő nulla. Na gyerekek, akkor két, és nem én mondtam meg, két tényező szorzat, mikor nulla? Akkor ők tudták, hogy vagy az egyik, esetleg mind a kettő, és akkor abból már gyönyörűen egyenletrendezéssel. De előtte volt egy nagyon fontos lépés, tudni, volt egy négyzetszám és egy kifejezés különbsége. És ez egyenlő nulla. Most ez a különbség mikor lehet nulla, hogyha a másik is pozitív. Ugye az a másik kifejezés, és akkor így aláírhattuk egy gyökjel alá. Most ez már tényleg szakmai volt. De ez azért szépen, mikor megkaptuk az eredményt, akkor még tovább kellett elemezni. Tehát felelősen, tudatosan vittük végig, elértünk a célunkhoz, és eljutottunk a diszkrimináshoz, a gyök alatti kifejezéshez. És ez megint olyan szép volt, hogy mikor van egy megoldás, két megoldás, mikor nincs megoldás. A gyerekek mire óra végén eljutottak ide, és átlátták, mert régen még mi bizonyítottunk. Ma már a modern tanításban elfogadjuk, hogy benne van a függvénytáblázatban az oldóképlet, nézd ki onnan. Csak most úgy mellékesen jegyzem meg. Én nem engedem a függvénytáblázatot használni így. Tessék memorizálni.
Nem véletlen, mert egyébként a középiskola után az egyetemen, főiskolán ismét ebbe a szituációba kerülnek a gyerekek, hogy sem számológépet, sem függvénytáblát nem használhatnak a dolgozataik alatt, és nem csak a matek szakosok szaladnak ebbe bele, az úgynevezett félelmetes kalkulus tantárgyban az EHÁK dolgozatok mind függvénytábla nélkül vannak, úgyhogy nem véletlen, és hasznos volt, hogy nem engedted őket.
Igen, a későbbiek során még a számológépet a kettővel való osztásnál is elővette a gyerek. Úgy szégyeltem helyette magamat, és ezért, ha lehetett fejszámolással is bemelegítést tartottunk, mint a testnevelés órának köröket róják, ugye óra előtt, akkor ilyen gyorsan kétszámjegyű számok szorzata, és ez volt a gyakorlás.
És volt jutalom? Hogy működött? Ez nagyon kis kedves.
A jutalom az volt, hogy megdicsértem őket, hogy na, ez most már úgy látszik, hogy menni fog. Egy ilyen példát mondtam, még nagyon szeretném azt is, hogy mennyire kell, hogy a tanár lássa, melyik évben, melyik anyagot kell alaposan elmélyíteni a gyerekeknél, hogy majd a következőben lehessen ráépíteni most. 9. anyagban a sígeometria, nevezetes ponthalmazok, szögfelező háromszög nevezetes vonalai pontjai, mert 11. koordináta geometriában pontosan ezeket használjuk föl. És a gyerekek rácsodálkoznak, jaj, de érdekes, így szerkesztettünk, húztuk a vonalat, és hát vagy egy pontban metszette, ha pontos volt a szerkesztése, vagy közelítőleg egy pontban metszette a súlyvonalak egymást, de mikor koordináta geometria, akkor meg ki tudtuk számítani, és ez volt a csoda, és egy szint lépés volt, magasabb szinten lépés, hogy geometriai feladatot algebrai úton oldottunk meg, és ez összefogta már az előző néhány év anyagát is. Gyönyörű a matematika.
Én magam is nagyon szeretem egyébként, és többek között nagyon kedves pedagógusaimnak köszönhetem, amikor először hallottam ezt a fogalmat, azt hiszem 6. osztályosként általánosuk, hogy milyen szép ez a feladat. Hallgatóink közül reméljük, hogy sokan érzik ennek a szépségét. Tehát akkor voltak ilyen bemelegítő feladatok, igen. Itt engem ez nagyon megfogott, amiben más sikerélményt szerezhettek, ráhangolódhattak.
Igen.
A végén hogyan fejeződött be egy óra?
Mindig értékeltem, tehát összefoglalás nélkül nem fejeztünk be órát, valahogy sikerült mindig úgy beosztani az időt, hogy átvettük a lényeges lépéseket, ha bizonyításos feladatról volt szó, vagy ha számításos óra volt, akkor pedig milyen új dolgot találtunk, még egyszer átismételtünk, és akkor dicsértem. Esetleg, aki sokat jelentkezett, annak információs ötöskét adtam. Bevallom őszintén, hogy csak a dolgozatírás eredménye volt ettől nagyobb értékű, de és feleltettem szóban sokszor.
Erről fogunk tovább beszélgetni. Rengeteg kérdésem van még Margitka nénihez. Hallgatóink maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel, és folytatjuk mai beszélgetésünket Magyar Lajosné Margitka nénivel. Ott tartottunk, hogy óra végén értékeltél, és nagyon érdekes, mert ma már kevés idő van rá, szóban feleltettél óra közben, mesélj erről.
Fölvetettem a problémát, a feladatot, hagytam egy kicsit gondolkozzanak rajta, és akkor kérdeztem, hogy van-e valaki, aki szeretne a táblához kijönni, és hát akkor, ha mindig ugyanaz jelentkezett, akkor nyilván nem ugyanazt hívtam ki, hanem azt is, aki esetleg nem, de majd segítünk. Tehát ez, hogy segítünk, és együtt, és akkor elindultunk először is. Nagyon hiteles ábrát készítsen, most tényleg csak matematikáról, pedig fizikát is lehetne már mondani. Ami, ha derékszögű az a háromszög, akkor szabad kézzel is az, hogy legyen derékszögű a háromszög, és adatokat fölvenni, világos, nem kis bolhavesényi kis ábra legyen, hanem áttekinthető legyen. És akkor egy tervet készítettünk. Most akkor vegyünk egy ilyen dolgot, hogy a derékszögű háromszög köré írható körről lenne szó, számítsuk ki a sugarát például. Akkor fölvettük tisztán a derékszögű háromszögeket, jelöltük algebrailag a megfelelő adatok alapján az oldalakat vagy szögeket, és akkor föltüntettük, hogy mit keresünk. Na most a meglévő adatok alapján mit tudok felhasználni? Attól függ, mit adtam meg. Akkor lehetett Pitagorasz téter, akkor fölírjuk első lépést, tehát jön a tervezet, ugye Pitagorasz tétele, akkor tételezzük föl, hogy meghatároztuk az átfogót, vagy a valamelyik oldalát, vagy adatát. Utána ugye azt említettem, hogy a körírható kör. Hát ez volt a legegyszerűbb, mert éppen a tálesztétel alapján akkor az átfogónak a fele az éppen a körírható kör sugara, de akkor most a beírható kör sugara. És akkor ez már nagyon izgalmas volt, mert a beírható kör sugaránál észre kellett venni, hogy a csúcsokból kis érintő szakaszok húzhatók a körhöz, és akkor eszünkbe kellett jutni, amit 9. tanultunk, hogy egy külső pontból húzott érintő szakaszok egyenlő, és szépen fölírtuk, és levezettük, és az a gyerek is, aki netán talán nem önállóan dolgozott, hanem csak segítséggel, sikerélménnyel ment, hát mondtam, szép volt a rajzod, ügyes voltál, és hát akkor megnéztük az eredmény realitását, nehogy hosszabb legyen, mint a befogó hossza, vagy az átfogó hossza az eredmény, tehát mindig a végeredményt hasonlítottuk a valósághoz, a realitáshoz.
Le vagyok nyűgözve, mindez, amit elmondtál, Pólya György, nagyon híres magyar tudósnak a probléma megoldás leírásában pontról pontra így szerepel. Nagyon nagy tudósunk, és általában foglalkozott a problémákkal, és nem csak a matematikai feladatoknak ez a tökéletes megoldás, hogy felvesszük, hogy mink van, mit ismerünk, mit nem, mi a probléma, tervet készítünk, majd végigmegyünk az egyik úton, és ha eredményt kapunk, megbecsüljük. Nagyon hiányzik ma, hogy a gyerekek nem tudnak becsülni, teljesen fals eredményeket kapnak, és simán aláhúzzák háromszor piros szívecskével.
Igen, fizikából különösen a szívem balcsicskében van. Feladatmegoldás. Egy váz. A következő. Elolvasom a szöveget pontosan, nem minden második sort, mint a krimibe, hogy ki a gyilkos, és tudja, mi a végeredmény. Pontosan kigyűjtöm az adatokat, jelölöm, hogy mit keresek, és ezáltal én már tudom, hogy melyik anyagrészhez kapcsolódik az én feladatom, mondjuk rá szabadesés. És akkor fölírom magamnak szöveggel az adott kigyűjtések után, hogy szabadesés. És ha netán talán végsebességet keresek, akkor keresem azokat az összefüggéseket, amiből én matematikailag meg tudom oldani. Szeretném elmondani, hogy a fizika és a matematika kistestvér. A fizika paraméteres egyenletek megoldásával foglalkozik, és ha valahol kell analizálni, elemezni, diskutálni, hogy mikor van eredmény, vagy mikor mi a feltétel ennek annak, hogy reális-e az eredmény, a fizikában benne van, és ez ezért szép. Na, megkaptuk az eredményt, mondjuk rá, végsebességet kerestünk, két vonallal nem húzzuk alá, hanem megnézzük, hogy tényleg reális lehet-e az. Akkor átváltatom kilométer per órába például, ezt is gyakorlom, mert permanens ismétlés nélkül fizikában is, meg matematikában is nincs élet. Mindig ismételni kell. Megragadom az alkalmat, hogy most mit tudom, 20 méter per szekundum, akkor ez hány kilométer per óra, 72 kilométer per óra például. Azután grafikonokat nagyon szerettem, és itt megint kapcsolódik a matematika, a fizika, hogy szabadesésről van szó, akkor ugye a paraboláról, az idő négyzetes függvénye. És valamit szeretnék elmondani egy kicsit előrelépve. Amikor fizika tagozatos osztályba tanítottam, mi ott differenciál és integrál számítást tanultunk, és csodálatosan be lehetett mutatni, hogy ha én differenciálom az S egyenlő, akár A per 2-ször T négyzet, vagy G per 2-ször T négyzetet idő szerint, megkapom a sebességet. Ha azt differenciálom, tehát veszem a másodrendű deriváltját, akkor pedig a gyorsulást kapom meg. És a körmozgásnál ugyanezt, csak akkor már trigonometrikus függvényt kellett deriválni, meg összetett függvényt kellett deriválni. És a gyerekek ezt tudták, és így mentek el egyetemre.
Ez nagyon-nagyon fantasztikus. Majdnem, hogy azt mondhatjuk, hogy talán a régi idők matematika-fizika oktatása alaposabb volt, mélyebb volt, hiszen hallhatjuk, hogy ez nagyon sok munkával jár együtt, és ma már nehezebb kitartó munkára sarkalni a diákokat, és ez sokszor hiányzik az egyetemeken, főiskolákon.
Még egy dolgot. Volt ilyen fizikán, hogy frontális kísérlet, hármas, négyes csoportok végezték el a kísérletet. Előző órán megadtam a címet, a témát, felsoroltuk, milyen eszközök kellenek, az milyen elmélet kell hozzá. Már elkészítve a táblázatot jöttek vissza a következő nap fizikaórára a gyerekek, és dolgoztak hárman együtt. Az egyik mért, a másik számolt, a harmadik cserélte az eszközöket, és menet közben önmaguk is, a következő mérés már a második gyerek végezte, tehát hárman három mérést végeztünk. Most miért mondom ezt? Mert megtanultunk hibaszámítást is végezni fizika gyakorlaton. Az abszolút hibát, relatív hibát, és ha kellett, meg összehasonlítottuk az irodalmi értékkel is. Ha kellett, grafikont is készítettünk. Hát életem legszebb, legértékesebb órái ezek voltak fizikából, amikor mérési gyakorlat volt, és például kapott egy ismeretlen anyag sűrűségmérése. Na, mégis mit tippelsz? Nézi, hogy mi lehet, hát fogja, nem olyan nehéz, alumínium, és valamit tippeltek. De már ez is, hogy mi lehet, És akkor, mikor kijött az eredmény, összehasonlítottuk, akkor na nézzük az irodalmi értéket a függvénytáblázat alapján, akkor rájöttük, hogy jó a mérés, vagy milyen hiba százalékkal. Ezt belég sülköltem, és ez többször is visszajött az egyetemről a volt diákjaimtól, de jó, hogy mi akkor az abszolút meg relatív hibát is átvettük.
Egy hét múlva folytatjuk szakmai életút beszámolónkat Magyar Lajosné Margitka nénivel. Feltétlenül tartsanak velünk egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt.